von Bläum gehört. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek, talán magyarázatra szorul ez az igehirdetési alapige választás, hiszen nem egy szokványos karácsonyi történetet választottam mára. Utána néztem, és lassan 2 évtizede visel el a gyülekezet. Jól bírják a testvérek. És utána néztem, hogy a mára kiírt igehirdetés és lekciói alapigéről az elmúlt szűk 2 évtizedben, itt említem Lukács evangélium a 2. fejezetét, ami ugye elhangzott, hallottuk, aztán Mikeás próféta könyvének 5. fejezetéből, vagy a Titushoz írott levél 2. fejezetéből. Az elmúlt szűk 2 évtizedben már több alkalommal is prédikáltam, és több alkalommal is ki volt jelölve, és nem minthogyha nem lehetne róla prédikálni, és nem üzenne más időben, más környezetben, más élethelyzetben nekünk az ige, vagy Isten ezeken az igéken keresztül, de úgy láttam jónak, hogy vannak az ágendában karácsonyra kijelölt ige szakaszok, amelyekről még sosem prédikáltam, és így lapoztam föl az elmúlt napokban az ágendánkat, ugye az egy ilyen vezérfonal, egy-egy istentiszteletnek a megtartására egy vezérfonal, ahol a liturgiai rende van leírva minden istentiszteletre, illetve ott vannak az óegyházi kollekták, imádságok, lekciók, igehirdetési alapigék, és hát így véltem felfedezni, hogy a zsidókhoz írott levél 1. fejezetéből még nem prédikáltam, és szerettem volna megküzdeni, megharcolni ezzel az igével, hogy mi az, amit Isten szeretne üzeni számunkra, és hát így esett a választás a zsidókhoz írott levélből erre az ige szakaszra. Ahogy említettem, nem megszokott karácsonyi történet, de mégis Jézus Krisztus földre jövetelének a céljáról szól. Az egész Ószövetség Jézus Krisztus Izrael történelmében való beleágyazását készíti elő. Ezt a konfirmáción mégis tanultuk a gyermekekkel együtt, hogy az Ószövetség az arról szól, hogy Isten a bűnbe esett ember számára hogyan készíti el a Messiásnak az eljövetelét. És ezért szoktuk hangsúlyozni, és ezért fontos hangsúlyozni, hogy az Új Szövetséget nem érthetjük meg az Ószövetség nélkül, de az Ószövetséget sem érthetjük Új Szövetség nélkül. Hogy ez a kettő kéz a kézben jár. Nem lehet egymással szembe kijátszani, vagy szembe állítani. Minden proféta közvetett vagy közvetlen módon Jézus Krisztus eljöveteléről szól. Az Ószövetségben körülbelül 350 profécia van, ami Jézus Krisztussal kapcsolatos. 350 profécia. És legalább 7 alkalommal írtak a proféták arról, hogy hol és milyen körülmények között fog születni Jézus Krisztus erre a világra. Kigyűjtöttem, láthatjuk is. Nyilván idő hiányában nincs arra lehetőségünk, hogy mind a 7 profécián végig menjünk, de azért érdemes néhányat kiemelni. Össze is írtam, itt a bal oldalon láthatjuk a proféciának a tartalmát, aztán a zöld oszlopban az ószövetségi igehelyeket, aztán magának a proféciának az idejét, hogy mikor is történt, Krisztus előtt hány évszázaddal profétálták meg ezek a proféciák, vagy íródtak le, és az Új Szövetségnek a beteljesedéséről. Talán nem biztos, hogy mindenki tudja, de a Szentírás az 1500 éven keresztül íródott. 1500 év. Óriási időszakot ölel át. Sokan talán azt gondolják, hogy a Bibliát azt úgy írták, hogy valaki leült, aztán szépen elkezdte írni, és hát néhány 1000 oldalt írt. Nem. A Szentírás 1500 éven keresztül íródott. És azok a proféciák, amiket említettem, 350 profécia, az Krisztus előtt néhány 100 évvel korábban íródtak meg, és aztán Krisztus utáni korban teljesedtek be, illetve vannak olyan proféciák, amelyeknek még a beteljesedését várjuk. Hetet gyűjtöttem ki, nyilván a teljesség igénye nélkül, amely arról szól, hogy Jézus hogy, milyen körülmények között fog majd születni. Szűztől születik. Ézsaiás proféta könyvének 7. fejezetében olvashatunk erről, amely a Krisztus előtt 8. században, Krisztus előtt 8. században íródott, és aztán az Új Szövetségben, Mátéban és Lukács evangéliumában az evangélisták írják le, hogy egy fiatal asszony, aki még szűz, fogan méhébe egy picin gyermeket, egy magzatot. Aztán Betlehemben születik, egészen konkrétan leírja Mikás prófét, aki szintén Krisztus előtt 8.-7. században működik, él, leírja konkrétan, megfogalmazza azt, papírra veti, hogy Betlehemben fog születni. És hogy Isten milyen csodálatosan igazgatja a történelemnek a szálait. Talán úgy emlékszem, hogy már egyszer egy karácsonyi igehirdetésben beszéltem erről, tehát elevenítsük föl, hogy Isten a történelem szálait azt milyen csodálatos módon igazgatja. Hogy egy világi császárt, egy római császárt használ fel arra, mert József és Mária nem Betlehemben éltek. És azt olvassuk, ugye hangzott a Lukács evangéliumának 2. fejezetében, hogy történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy iratassék össze az egész nép a földön. Ugye tudjuk, abban a korban a római birodalmat jelentette az akkori föld. És akkor egy világi ember, egy császár egyszer kipattan a fejéből, korábban még nem volt ilyen, bár a történelmi ismereteink alapján már sok évezred ezelőtt emlékeim szerint Kínában volt az első ilyen összeírás. Ugye tudjuk, hogy miért van összeírás. A császár azért tette ezt, hogy megtudja, hogy római birodalomban mennyi adófizető állampolgár van. Ez volt a szándéka. Meg akarta tudni, hogy hányan fizetnek adót a császárnak. És akkor Augustus császár kiadja ezt rendeletbe, akkor mi történik? Hát József engedelmeskedik ennek a parancsnak, és fogja a jegyesét, Máriát, és elmennek Betlehembe, mert mindenkinek ott kellett jelentkezni az összeírás, ahonnan származik. És elmegy Betlehembe. És beteljesedik egy ilyen helyzetben, történelmi kontextusban, beteljesedik az a profécia, amit több száz évvel korábban leírt Mikás, hogy Betlehemben fog majd megszületni a Messiás. És akkor megszületik, beteljesedik, és olvashatunk erről Máté evangéliumában, Lukács evangéliumában. Vagy Dávid házából származik. Ugye a zsidóknál nagyon-nagyon fontos volt a családfa. Nagyon fontos volt. És vissza lehet vezetni. Tudom, itt Nyíregyházán is, talán mondhatom, nem telik el olyan hét, hogy ne jöjjenek be a levéltárba a családfa kutatásra. Én is nagyon-nagyon sok névvel találkozom, és hát ez a szűk 2 évtized már elegendő arról, hogy ne csak a testvéreket ismerjem, hanem a családi rokoni szálakat, úgyhogy ezért nekem itt meg kellett tanulnom, nem mindenkinek mondhatok mindent el, ugye? Tehát így vagyunk ezzel, ugye? Dávid házából fog származni. És akkor ezt leírja Ézsaiás proféta, Jeremiás proféta, 2. Sámuel könyvében is le van írva, ugye 8., 7., 6., illetve 8., 6. század, és akkor beteljesedik, Lukács evangéliuma 1. fejezetében erről olvashatunk, vagy Pál apostol a római levél 1. fejezetében erről ír. Hogy Dávid házából jön. Hogy visszavezetik a családfát. És akkor átdöbbenek arra, hogy nincsak. Hát Dávid házából való József. A származását visszavezetik oda. Vagy ősi öröktől fogva valahol eredetű. Mikás szintén erről beszél. És aztán János evangéliumának 1. fejezetéből, vagy Pál a Kolossi levélben ezt írja. Gyermek születik, aki Isten fia és király, Ézsaiás 9-ből. Ugye csodálatos, tanácsos, békesség, fejedelme, erős Isten. És aztán Lukács 2-ben és 1-ben ott leírja. Vagy Mózes 4. könyvében. Csillag jelzi az eljövetelét. Gondoljatok bele, drága testvérek, Krisztus előtt 15. 13. század. Leírják Mózes könyvében, és aztán Máté evangéliumának 2. fejezetében pedig föltűnik az a csillag, aki vezeti a pásztorokat és a bölcseket. Megjelenik a csillag. Világosság támad a sötétségben, Ézsaiás 9, és aztán Lukács és János evangélista. Még egyszer mondom, nincs arra idő, hogy mindegyiken itt nagyon-nagyon részletesen végig menjünk, de azért Ézsaiás próféta könyvének ott a 7. fejezetét azért hadd emeljem ki. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Itt van a konkrét profécia. És aztán Máté és Lukás pedig beszámol erről, Máté 1-ben olvashatjuk, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szól, íme a szűz fogan méhébe, és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezi, ami azt jelenti velünk az Isten. Beteljesedik. Vagy Mikás proféta, aki a 8.-7. században élt, elhívta az Úr, és így ír, de te, Efrata Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejtől fogva, öröktől fogva van. És akkor Máté evangélista pedig ezt írja le, amikor pedig megszületett Jézus a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván. Tehát mi ez, ha nem beteljesedés? Vagy Mózes 4. könyvében, amit említettem, ez talán kevésbé tűnik fel az embereknek, de a 15.-13. században leírja. Arról olvashatunk, hogy van egy csillag, és aztán így írja, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És aztán Máté 2-ben pedig a csillagnak a jelentőségéről, elől a csillagról ír, azt mondja, ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És tudom, drága testvérek, tudom és tisztában vagyok azzal, hogy a ma emberét az hozná lázba, és hihetőbb lenne, ha Nostradamus jóslatait vagy jövendőlését hoznám példaként. Én tudom. Tudom, hogy nagyon sokan vevők erre. És fölkapják a fejét, Nostradamus, na hát akkor ott már biztos van valami. Az már biztos igaz. És akkor a legtöbb ember lehet, hogy elhinné, hogyha Nostradamust idézném. De azt gondolom, hogy nekünk nem a szenzációra kell felülnünk. Nem a személy nagysága, elismertsége, a celebitása fontos, hanem az a hit, amivel közeledünk, vagy közeledhetünk az Isten igéjéhez. És lehet, ha Nostradamus mondta volna, akkor elhinnétek. Lehet. És ha bibliai proféták, Ézsaiás, Jeremiás vagy Mikás mondja, akkor már fenntartással vagytok. Lehet. A kérdés az, drága testvérek, hogy kinek hisztek. Itt ez a kérdés. Kinek hisztek? Sokat szoktam idézni, de hadd hangozzék el ma is. Most is ezen az Isten tiszteleten. Hogy igaz az, amit Napóleon mondott. Aki azt mondta, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Ezt mondta Napóleon. És mennyire igaz, nem? Ma is. Megállja a helyét a 18. században elhangzott mondat. Hogy az emberek mindent elhisznek. A Da Vinci kódtól, a Júdás evangéliumán keresztül, mit tudom én, milyen filmeket nagy szenzációval bejelentenek, és csüng a társadalom rajta, vagy amikor bejelentik, hogy Nostradamusnak beteljesedett a jóslata, akkor ámuldoznak az emberek. És amikor arról beszélek, hogy itt van a Biblia, itt van a Biblia, amely leírta, hogy hogyan fog születni a Messiás Jézus Krisztus. Akkor az emberek fenntartással vannak ezzel. Fenntartással. De a kérdés, drága testvérek, az, hogy kinek hisztek? Kinek hisztek? Isten igéje olyan világosan beszél az Ószövetségben a proféták által, sokszor, sokféle módon, hogy eljön majd a megváltó, a Messiás Jézus Krisztus, aki elveszi a világ bűnét. Aki azért születik ebbe a világba, hogy a szenvedésével, halálával elnyerje számunkra a bűnbocsánatot. Hogy kifejezesse a bűneinknek a büntetését. És ez, drága testvérem, hittel lehet a tied. Ez hittel. Mert ez hitet igényel. Napóleonnak sok olyan mondata volt, különösen az élete vége felé, amely Isten létével, a Bibliával kapcsolatos volt. Ő mondta egy másik helyen, hadd idézzem megint Napóleont. Mennyi boldogságot ad a Biblia azoknak, akik hisznek benne? Milyen csodákat látnak meg azok, akik elmélyednek benne? Isten kijelentéseit, a proféták által leírt isteni szavakat csak hittel lehet elfogadni. Egyébként a Biblia ugyanolyan könyv lesz mindenki számára, mint bármilyen más könyv a könyves polcon. És lehet, hogy drága testvérek, neked is. Ott van a könyves polcon, és azt gondolod, hogy jó helyen van. Isten nem azért adta a Bibliát, hogy a könyves polcon legyen. Isten nem azért adta a Bibliát, hogy az éjjeli szekrényeden porosodjon. Nem ezért. Akik hisznek benne, azoknak igazi boldogságot ad. Csodákat tapasztalnak meg, valami különleges világ tárul fel számukra Jézusban. Ha Bibliád a könyves polcodon porosodik, vagy az éjjeli szekrényeden érintetlenül fekszik, akkor semmilyen hatással nem lesz rád. De ha rongyosra olvasod, akkor és megleled, hogy keresed az Isten akaratát, akkor megváltoztatja az életedet. Milyen jó ez a kiírás itt jobb oldalon. Ugye az van angolul oda, a poros Bibliára beleírva, hogy read me, azaz olvas engem. Ha így néz ki a Bibliád, drága testvérem, nem lesz hatással a te életedre. Nem lesz. És ne is várd. Ne is várd. De ha olyan lesz, mint a kép alsó részén, akkor az át fogja tudni formálni a szívedet, az életedet, a gondolkodásodat, a szavaidat, a beszédedet, az életedet, az egész életedet. És akkor valami különleges fog feltárulni számodra. Higgy benne, jöjj hozzá, és add át az életedet, add meg a bűneidet, és gyere az engedetlenségből az engedelmességbe, engedj a szavának, és add át neki a vezetést. Ő azért jött, ő azért szól a Biblián keresztül, azért szóltak a proféták is róla, készítették elő az ő érkezését, az ő útját, hogy megismerhest. De ha ott porosodik, nem fogod sosem megismerni. Nem fogod. Ahhoz, hogy megismerd, vele kell élni. Vele kell élni. A feleségemet is akkor ismertem meg igazán. Tudtam már nagy volanakba, hiszen 6 évig udvaroltam neki, azért ez nem volt rövid idő. 6 év. De amikor összekötöttük az életünket, akkor ismertük meg egymást igazán. És tudjátok, azt kell, hogy mondjam, hogy nem döntenék másképp. Nem döntenék. És így van Istennel is. Amikor igent mondtam az ő hívására 95-ben, amikor összekötöttem vele az életemet, akkor is kezdtem el megismerni igazán őt. És hadd mondjam, hogy nem döntenék másképp. Nem döntenék. A legdrágább Istenem van. Aki beleengedett mélységekbe is. Hát azért 30 év alatt az ember sok mélységet megér hitben is. De azt kell, hogy mondjam, nem döntenék másképpen, mert szeretem Istent. De ha ott porosodott volna a Bibliám az éjjeli szekrényen, akkor nem ismertem volna meg. Nem ismertem volna meg. És ezért bátorítalak benneteket, hogyha szeretnétek őt megismerni, akkor kössétek vele össze az életeteket. És ha szeretnétek megismerni, akkor a kép alsó sarkában lévő rész az, az lesz az útja. Az lesz az útja. És az, hogy érezd és lásd Jézus Krisztussal való érintettséget, szükségét, hitre van szükség. Egyébként az egész születés történet, a karácsony körüli felhajtás egy tartalom nélkül ünnep és felhajtás lesz. Hadd mondjam el neked. Ahogy a hírmondó ünnepi számában írtam, és rám esett a választás, karácsonyi forgatag, ünnepi vásár, fahéjas ízesítésű forralt bor, ropogósra sütött krumpli karikák, cukorba mártott gőzölgő kürtös kalács, ezernyi csillogó fényfüzér, hömpölygő tömeg, önfeledten mosolygó gyermekek, a tér közepén felállított, feldíszített fenyőfa, mámoros ünnepi hangulat. Ez lesz a karácsony Jézus nélkül. Ez lesz a karácsony. Jézus tudja egyedül megtölteni tartalommal az ünnepet. Ezt az ünnepet készítették elő a proféták, és ezért szólt Isten rajtuk keresztül. Őre elmutattak. A kérdés az, drága testvérek, hogy neked mit jelent ez az ünnep? Mit jelent? Milyen tartalommal töltöd meg az ünnepet? Karácsony ünnepén ez az igazán lényeges kérdés. Te töltöd meg tartalommal az ünnepet, amivel jónak látod, vagy engeded, hogy Jézus legyen a tartalma az ünnepednek? Ez itt a kérdés. Te töltöd meg, vagy engeded, hogy ő töltse meg tartalommal? Karácsony ünnepén ez az igazán lényeges kérdés. Mert a kettő nem ugyanaz. Ha te töltöd meg, akkor egy felhajtás lesz. Ha engeded, hogy Jézus töltse meg tartalommal, akkor igazi ünnep lesz. Legyen ez az ünnep más, mint a többi, tekints Jézusra, akiről szóltak sokszor, sokféleképpen a proféták, és ne tegyük az ünnepet olyanná, amilyen nem kéne, hogy legyen. Nem kéne, hogy legyen. Lukácsi Vilmának van egy nagyon elgondolkodtató verse az ünneppel kapcsolatban, hadd idézzem őt. Elveszett karácsony. Évszázadok marka hinti szórja, ma holnap mindent elfed a homok, elhalkul az ige szószólója, mást mutatnak az ünnep nyomok. Mézes kalács íze lett a szónak, képes lapok, faluja Betlehem, havas háztetők, vén fenyők alatt, őzvont a szán, hangulat elem, áruházi reklámok neonja, ajándék, vásár, profán örömök, s a kéreg a lelkeket bevonja. Miért szereti az ember a ködöt? Miért csinál a Krisztusból karácsonyt, a szeretetből csak meglepetést? Miért kíván az ige helyett mákonyt, új kezdet helyett megemlékezést? Ide jutott. Tudni sem akarja, nem keresi az eltűnt lényeget. Szent arcodat fenyővel takarja. Uram, bocsáss meg ezt az ünnepet. Igen, drága testvérek, elgondolkodtató, hogy mivé tettük az ünnepet. És hogy mivé lesz az ünnep számodra, számunkra. Az, hogy mivel töltjük meg, milyen tartalommal, az tőlünk függ. Az, hogy kinek hiszünk, tőlünk függ. Az, hogy hogyan éled meg a Krisztussal való kapcsolatot, a róla szóló proféciák beteljesedését, az tőled függ. Amen. Imádkozzunk. Uram, bocsásd meg, hogy eltorzítottuk az ünnepi evangéliumot, és nem te vagy a középpontban, a fókuszpontban, hanem valami nagyon, nagyon eltorzult. Bocsáss meg, Uram, hogy mindenre figyelünk, csak a lényegre nem. Uram, kérlek azért, hogy adj oda szánást a mi szívünkbe, hogy jobban és jobban megismerhessünk téged, közelebb kerülhessünk te hozzád. Ébresz hitet bennünk, növeld a hitet bennünk, és add, Urunk, hogy üdvözítő hitünk lehessen benned és általad. Amen.